pénteki könyvajánló rovatunk bevallott célja az, hogy kedvet csináljunk a hallgatóinknak az olvasáshoz és egy adott könyvhöz. És most nagyon könnyű dolgom van, mert a Garaci László idén megjelent Münchhídja egy olyan könyv, amiből én úgy másoltam ki a kedvenc mondatokat, mint a géppisztolyt, tehát így sorozatba jöttek szembe a mondatok. Ha mégis azt kellene mondanom, hogy ez egy munkás könyv, ahol sokat kell dolgoznia az olvasónak, akkor nehezen írtam körül, hogy mi történik, amikor olvasod ezt a könyvet. Nem tudom, regénynek nevezzük, vagy történetfüzérnek.
Hát először is hát köszöntöm a hallgatókat, illetve köszönöm, hogy ilyen szépen beszéltél a könyvről, illetve találtál benne kedvenc mondatokat. Valóban ez a műfaji probléma, ez az írás közben már felmerült. Először olyan módon is, hogy valóban milyen típusú könyvet írok éppen. Ez egy regény, egy novella füzér, egy prózavers füzér, esetleg egy verses könyv. Aztán olyan módon is felvetődött ez a kérdés, hogy el kellett döntenem nekem ezt a kérdést, és aztán úgy gondoltam, hogy nem kell eldöntenem ezt a kérdést nekem, ezt majd az olvasók vagy a kritikusok eldöntik, hogyha szükségesnek látják. Nekem az a fontos, hogy egy típusú könyvből, egy típusú szövegekből, szövegek sorozatából, történetek, illetve szövegtestekből, történetekből egy olyan könyv álljon össze, ami egy organikus egészet mutat, és egy hangon szól, és megjelenít valamilyen világot.
Miközben itt egészről beszélsz, ha azt arra kérnél, hogy határozzam meg, hogy helyben, térben és időben mikor, hol játszódik, akkor nehéz feladat elé állítanál.
Hát a korábbi Lemur könyvekhez képest azt viszont egy határozott döntés volt, hogy nem egy korszakra koncentrálok, nem egy történelmi időre és egy életkorszakra, hanem több életkorra arra próbálok játszani, nevezetesen azért a könyv első felében inkább a gyerekkorral kapcsolatos, a felnövéssel kapcsolatos, a párválasztással kapcsolatos történetek, monológok, szövegek, lírai futamok, prózafutamok hangzanak el. Ez a hang nem egy kicsit komolyodik a közepe kétharmada felé, és a vége felé azért ilyen hát ilyen búcsúzkodós, öregkorral foglalkozó, elmúlással foglalkozó szövegek is többségbe kerülnek. Tehát van egy ilyen íve azért a könyvnek, reményeim szerint ez azért fölismerhető, hogy valamiképpen a teljes emberi élet, tehát az összes spektrumával így megpróbálja így ilyen merítésszerűen így föltérképezni vagy bemutatni.
Ha már említetted a Lemur sorozatot, dilemmáztam magamban, hogy beszéljünk-e erről, mert nem tudom kiszámítani, hogy a hallgatóink tudják-e, hogy ez mit jelent, vagy hogyha azt mondjuk számukra, hogy Lemur, akkor megjelenik-e valami a fejükben jelentésként.
A Lemur sorozatnak a negyedik része, tehát a negyedik könyv, az első 20 évvel ezelőtt írtam, tehát időközben más könyveket is írtam, és másra is foglalkoztam, de a sorozat most folytatódik olyannyira, hogy már javában írom a következőt, az ötödiket, tehát valószínűleg jövőre lesz egy ötödik rész. Ezek a könyvek kvázi önéletrajzi jellegű könyvek, tehát az első három rész az elég konkrétan bizonyos életkorra foglalkozik. A főhős, illetve az író, vagy az én egy bizonyos életkorommal, illetve egy korszakra vonatkozó emlékeimet használtam ezeknél a könyveknél nyersanyagként. Nevezetesen az első könyvben, a Mintha jelenében a kora gyerekkori időszakot, tehát az 50-es, 60-as években milyen volt kisgyereknek lenni Budapesten. Természetesen ezek a leírások és történetek keverednek más időszakok történeteivel is, ezek abban az első könyvben, de a fő főleg erre a korszakra koncentrálok. A második könyve az iskoláskorral foglalkozik. A harmadik könyv ugrik egyet, tehát a második könyv az ugye a pompásan buszozunk, és a harmadik könyv az arc és hátraarc, az pedig ugrik egyet, és a katonasággal foglalkozik. Ez a legkoncentráltabb könyv ebből a szempontból, mert nem igen ugrik se időben, se térben, semmilyen irányba. Ez a leghagyományosabb könyv. Ez hát olyan 5-6 évvel ezelőtt jelent meg, és 75-ben játszódik Kalocsán egy laktanyában. És ez a negyedik könyv, ami, ahogy beszéltünk már róla, nem csak egy korszakkal foglalkozik, hanem többel is, és a nyelve az a korábbiakhoz képest egyrészt költőibb, másrészt pedig talán kevésbé használja az iróniát, a nyelvi játékokat, mint a korábbi könyvek.
Igen, néha az volt az érzésem, hogy valamilyen nagyon jelenhez közelítő tudósítás vagy helyzetleírás mondatait olvasom, miközben azért ez egy nagyon összetetten komponált, gazdag élettörténet, vagy élettörténeteknek a keveredése, kavarodása, ami a Wünschiedben kibomlik. Évtizedek óta dolgozol abból és azzal, hogy emlékeket rendezel, és azon gondolkodsz, és arról írsz, hogy hogyan lehet emlékezni. Az első Lemur könyvhöz képest most ez a visszaidéző munka mennyit változott? Vagy az emlékről mit gondolsz most, ahhoz képest, ahonnan indultál?
Hát én az első könyvnél, ugye akkor az egy határozott váltás volt, vagy döntés, hogy a kis prózák, vers prózáktól próbálok a regény felé elindulni, és hogy ennek a változásnak tehát hogy a tematikailag a legkézenfekvőbb nyersanyag az az emlékezés, tehát hogy úgy fogok regényt írni, mondtam én magamban 95-ben, hogy ugye már akkor voltam, nem tudom, közel 40 éves, és hogy rengeteg minden történt velem, és hogy nem a napi aktualitásokból, benyomásokból indulok ki, mint a korábbi prózákban, hanem abból a rengeteg történetből, és emlékanyagból, nyomból, karakterekből, amire emlékeztem, helyzetekből, hogy ezekből indulok ki, mert ezekből, hogy mondjam, így racionálisabban össze tudok gyúrni egy hosszabb, nagyobb szövegtestet. És ugyanakkor viszont azt is azonnal eldöntöttem, hogy nem akarok egy hiteles önéletrajzot írni. Ezt már akkor tudtam, hogy erre egyrészt képtelen is lennék, másrészt, hogy ez egy reménytelen vállalkozás. Ilyenkor az ember belefut mindenféle önigazoló, meg hipokrita csapdákba, úgyhogy hogy eleve egy játékos módon fogtam fel az önéletrajz fogalmát, és az emlékezés fogalmát is. Tehát az emlékezésből való kiindulást úgy értem, hogy bizonyos emlékeket fogok, és elkezdek velük játszani. Kiegészítem őket képzelt anyagokkal, kiegészítem őket gyűjtött anyagokkal, amiket már a regényírás közben gyűjtök az adott témához csatlakozva, és így próbálok már egy olyan szöveget írni, ami organikusan működik, de nem célja a hitelesség. Tehát eleve az emlékezést nagyon szabadosan fogtam fel. Ugyanakkor kétségtelen, hogy 20 év alatt nagyon sokat foglalkoztam ezekkel az emlékeimmel, és mindenféle érdekes tapasztalat birtokába jutottam, nevezetesen például olyasmi, hogyha megírok valamit, ami velem történt, akkor utána már a megírt anyag az kiegészíti az emléket, és már anélkül nem létezik, illetve deformálja az emléket. És hogy hát az emlékezés az mindig egy ilyen konstruálás is, tehát ezt én így filozófia szak után, ezt nagyjából azért ezzel, meg Wittgenstein, meg egyebek után, azzal nagyjából tisztában voltam már akkor is, úgyhogy hogy az tulajdonképpen azért érdekes, amit mondasz, mert a most írott új könyvben, ami Stein jövőre elkészül, próbálok leginkább úgy viselkedni narrátorként, mint aki próbál pontosan emlékezni bizonyos dolgokra, de ez is tulajdonképpen egyfajta játék lesz.
Miközben ezt ilyen programszerűen űzöd az emlékezést, meg eszközöket keresel, ehhez közben ostorozod is magát az emlékezés kényszerét, meg magadat, mint emlékezőt, vagy nem tudom, kit ostorozol. Mindenképpen a tevékenység az gyanúsá válik ebben a könyvben. Felolvasom a kedvenc mondatomat. Saját kudarcom vagyok, szerepel a regényben, saját emlékművem egy levágott fejű akaratcsong. Ez a visszavétel, vagy a gyanúkeltés az emlékekkel kapcsolatban, és ez a fajta pessimizmus, amiről beszéltél az előbb, hogy ebben a könyvben azért nagyon ott van, ez honnan jön?
Hát nyilván azért itt zajlik egy erőfeszítés a megértésre, tehát attól függetlenül, hogy játszom az emlékekkel, az nem jelenti azt, hogy bizonyos problémákat, az élet problémáimat nem próbálnám megoldani az írás által. És ezeknek a problémáknak, vagy feszültségnek a megoldása az időnként nyilván egy a reménytelenség hangulatába torkollik, illetve nyilvánvalóvá válik ezeknek az erőfeszítéseknek a reménytelenség és hiába valósága. Időnként viszont maga ez az akarás, a maga munka, az viszi tovább az életet, a dolgokat, a mondatokat, a szöveget. Tehát tulajdonképpen hát valahol az a titka talán ennek, hogy nem szabad abba hagyni a próbálkozást a megértésre, és ez az igyekvés, ez bizonyos fajta megnyugváshoz vezethet, sokszor ilyen irracionális módon, de azt gondolom, hogy folyamatosan érdemes elemeznünk magunkat, és azt, hogy mi történt velünk, és pici módosításokat tennünk az életünkbe, és hogyha nem is fogjuk megérteni, hogy mi történt velünk, és mi történik velünk, de ezt nem szabad feladnunk az értelmezésnek ezt az etoszát. És bizonyos értelemben hiába ilyen játékosak ezek a könyvek, de nyilvánvalóan arról szólnak, hogy ki vagyok én, és miért vagyok itt.
Mondatok szerepelnek, és tényleg nagyon, nagyon remélem, hogy jegyzetfüzettel a kézben veszi a kezébe az, aki Garaci László Vünshídját megvásárolja, és kiírja magának, mert nagyon sokat kell még ezeket őrölni, hogy nem voltak vérengzések, legfőjebb időben elnyúló önvérengzések, és ezek nem külső erőszak hatására, hanem belső kényszerből, belső lelki szükségszerűség miatt történtek. Egy mély depresszió. Nem jó ez a depresszió.
Spleen. Valaki azt írta tegnap nekem, hogy imádja a könyvnek a spleenes légkörét.
Az ember megnézi, hogy mi történik egy ember életen belül, de különböző stációk között. Például a között, hogy a takaró alól lesik ki a felnőtteknek szóló filmet, mint aludni küldött gyerek, és a között, hogy már egy talponállóban támasztja az italpultot, teljesen feleslegesen. És ezek az emlékek, vagy ezek a helyzetek ebben a könyvben nagyon szigorú snittekkel, szigorú vágásokkal egymás mellé kerülnek. Nem tudom, hogy ezt eleve elhatároztad, vagy így állt össze? Így működött az emlékezés mechanizmusa?
Az emlékezés az nem hiszem, hogy így működött, az inkább egy ilyen körözve mozgást végez. Itt ez már a szövegekkel való hosszú foglalkozás eredményeként dőlt el, hogy egy ilyen struktúrában rendeződnek ezek a fragmentumok, vagy szövegrészek. Tehát körülbelül egy évvel ezelőtt már nagyjából együtt állt egy olyan szövegsorozat, vagy novella sorozat, amit fel akartam használni, és elég sokáig gyúrtam már ezt az akár késznek is tekinthető anyagot, és akkor közben, ahogy lehántottam a feleslegesnek tűnő részeket, a túl magyarázó részeket, a túl elégikus vagy poétikus részeket, ahol ilyen szentenciózus volt, vagy fölösleges, vagy önismétlő, ezeket mind leámoztam róla, és akkor maradtak ezek a kicsit ilyen kopácsupasz és fenyegető fragmentumok, és ezeket egymás mellé téve úgy éreztem, hogy van egy olyan drámai, születik egy olyan drámai energia a szövegben, amit érdemes megtartani, úgyhogy akkor jött létre tán ennek az évnek az elején tavaszán ez a 9 ciklusos szerkezet.
Vezess be egy kicsit, vagy indítsd meg a fantáziáját a hallgatóinknak és potenciális olvasóknak arról, hogy mi is ez a Wünschhíd környéke, világa.
A Városligetben egy híd mementó, nem messze lakom egyébként tőle, úgyhogy nagyon sokat járok arra. Tulajdonképpen egy hídnak a felső része, ami valaha a kis metrót, a föld alattit, a millenniumi föld alattit ívelt át, hogy az emberek az állatkert felől be tudjanak menni a Városliget belsejébe, a tó felé, de ugyanis ott sinek mentek, és nehéz lett volna az átkelés, bonyolult, nagy kerülővel lehetett volna csak bejutni, tehát ez egy ilyen vasbeton híd, ami ugyanakkor egy ilyen nagyon érdekes díszítéssel van ellátva, és mikor a kisföldalt egy más irányba vezették, akkor betemették a sineket, de szerencsés módon ezt a belső építményt meghagyták. Tehát most tulajdonképpen teljesen funkciótlan, mert fölmész az egyik oldalon, lejössz a másik oldalon, de ugyanezt a földön is megtehetnéd. Nem egy nagy híd, ez egy ilyen, hát nem tudom, egy ilyen 10-15 méteres, nagyon érdekes alakja van, ilyen T betű alakja van, és azért Wünschhíd, mert Wünsch Róbert tervezte, aki egyébként az egész millenniumi kisföld alattit tervezte, a munkátok nagy részét ő is végezte el, tehát a kivitelező is ő volt, és ez nagyon, nagyon kreatív, kis érdekes híd volt ez, és most a maradványa is nagyon, nagyon furcsa, és egyrészt nagyon ilyen ornamentikus és jól néz ki, főleg mióta felújították, másrészt ugyanakkor teljesen funkciótlan. Mégis, hogyha fölmegy rá az ember, akkor más perspektívából látja a tavat, vagy a Vajdahunyadvárát, tehát hogy van valami titka, vagy valami furcsa kisugárzása, tehát egy ilyen értelmetlen szépség, tehát egy ilyen célját vesztett emlékmű, úgyhogy a hősünk, hát van egy történet a könyvben, ami e körül játszódik, a híd körül, és egyáltalán ez a híd, mint tárgy és metafora, ez jónak tűnt, hogy az egész könyvet valamilyen módon reprezentálja.
Valami lehet a kortárs magyar irodalomban, mert két nemrég megjelent regény, illetve ez a Wünschhíd, és a Szilasi László harmadik hídja is egy nem létező hídról, vagy nem funkció szerint működő hídról szól. Tehát neked van magyarázatod arra, hogy a hidak magyar nyelvterületen miért váltak ilyen izgatóvá?
Hú, hát ezt most nem tudnám megmondani. Nyilván ott a Szilasinál teljesen más a funkciója ennek a fikcionális hídnak a Tiszán. Hát most hiszen csak az jut eszembe, hogy a Szilasi Lacival, akivel ugye régi barátok vagyunk, nem tudom, hogy mostában, de régen annyira hasonlítottunk egymásnak sokak szemében, hogy hozzám rengetegen odajöttek így Budapesten, hogy szegedi diákok, hogy akkor mikor kell bevinni az indexet, és mikor lesz a szigorlat, és hozzá meg mentek Szegeden emberek, hogy dedikáltassák az én könyvemet. Tehát egy ilyen vékony, szemüveges karakter voltunk mind a ketten, Hát tulajdonképpen most is ez van nagyjából. Mostában már nem szoktak minket összekeverni, de lehet, hogy ez az azonosság valamiképpen arra hajtott minket, hogy mind a ketten hiddal foglalkozó könyvet írjunk előbb-utóbb.
Ki írja a nem létező hidakról szóló regényt? Vagy egymás regényeit írjátok. Remélem, hogy sokaknak kedvet hoztunk arra, hogy felmenjenek ezekre a terekre, ahonnan másképpen látszanak a hétköznapi dolgok, meg más perspektívából tűnik elő az, amit nézünk, de nem látunk. Mi kell még a Lemur sorozatban? Mi az, amire úgy gondolod, hogy itt még a következő könyvben ki kell próbálni?
Hát az az igazság, hogy ezt a sorozatot úgy írom, hogy nincsen ilyen penzum. Az is bizonyítja, hogy voltak ilyen 5-7 éves szünetek is a könyvek megírása között. Tehát megvárom, amíg egyszer csak azt érzem, hogy hú, most mindenképpen akkor folytatnom kell. Mint mondtam, most a következő rész szinte biztos, hogy meg fogom írni, mert már nagyjából együtt van az anyag. De most így, ahogy a könyves polcomra nézek, van egy polc része, van egy több mappa is, amire az van írva, hogy 70-es éve gimnázium. Tehát ez 10 éve gyűjtök anyagokat ehhez a korszakhoz, azzal, hogyha egyszer eljön ez a bizonyos zenei pillanat, vagy ez az irracionális ilyen hívó hang, akkor ezzel a korszakkal is szeretnék foglalkozni, már csak azért is, mert ugye ez kimaradt az iskolás évek és a katonaság között. Tehát nincsenek határozott tervek, de most nagyon van kedvem ezt az 5. megírni, a következőt, és lehet, hogy utána egyből lesz kedvem a 6. De egy par excellence verses kötet is úgy nagyjából készen áll, meg egy dráma kötet is, úgyhogy nem tudom, hogy mivel fogom majd aztán folytatni, de minden esetre most nagyon kedvem van lemúrozni.
Mi ez a nagy alkotói lendület?
Hát ez szerintem az, hogy az ember éppen milyen periódusban van privát módon, az nincs összefüggésben azzal, hogy mit ír. Lehet, hogy azért van ez a lendület, mert kiírtam magamból ezeket a sötét hangulatokat, vagy pessimistább, vagy nagyon szigorú szem megnézett és megírt helyzeteket és történeteket. Tehát ez igazából, ahogy tudjuk, ezt a szomorú bohóc van, ez a toposz, hogy igazából ebben nincs kapcsolat. Most egy sokkal vidámabb könyvet írok, remélem, hogy ez nem azt jelenti, hogy most az életemben viszont egy depressziós időszak következik.
Na hát ne így legyen, és sokan olvassák el a Wünsch-hidat, menjenek végig, vagy nézzenek le onnan. Garaci Lászlót pedig akkor minél hamarabb, minél újabb Lemur történetekkel várjuk vissza. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen.